Dicső ség és hála legyen az Úrnak ezekért a csodálatos énekekért is. Nem sokára úgy lesz, hogy mi ott énekelünk majd mennyei zene kíséretében, és ott a nem zenészek is hárfán fognak majd játszani. Gyönyörű lesz, ezt már most elmondhatom nektek. Boldogok azok, akik képesek lesznek akkor együtt énekelni, és együtt játszani. Boldogok lesznek azok, akik bemennek az Úr örömébe, és mindig vele lesznek. Nem lehet elég világosan kihangsúlyozni, nem lehet elég mélyen a szívekbe idézni. Hadd szolgáljuk az Urat teljes hittel, kövessük őt teljes odaadással, szeressük őt, engedelmeskedjünk neki, és járjunk vele a végsőkig. Amíg valóban el nem jutunk a hitből a látásig, amíg belsőleg nem rendelkezünk azzal az áldott bizonyossággal, meggyőződéssel, hogy valóban ott leszünk, amikor ő visszajön, addig a legcsekélyebb kétség sem marad vissza életünk legőszintébb órájában, amelyben Isten színe előtt önmagunkkal szemben ítéletet tartunk, megvizsgáljuk magunkat előtte, és őszinték is vagyunk magunkkal ő előtte. Amikor abban a pillanatban áldott béke és bizonyosság uralkodik, hogy egyetértünk és összhangban vagyunk Istennel és Isten igéjével, hogy közösségben vagyunk vele, vele járunk, és ő is velünk van, hogy valóban minden harmonikusan megegyezik, és nem marad 1% bizonytalanság sem. Akkor tudunk énekelni, én jól vagyok az Úrban. El kell jutnunk arra bizonyos szintre, valóban olyan mértékben, hogy teljesen megnyugodjunk az Úrban, és a körülöttünk élők is megnyugodjanak, kifejezetten jól érezzék magukat, hogy Isten megáldott minket, és ne csak beszéljünk róla. Legyen azok énekek, legyen az Isten ígéje, minden ezt a célt szolgálja, vagy két fő dolgot, az egyik az, hogy tiszteljük és dicsőségessé tesszük benne Isten, a másik pedig az, hogy érintve érezzük magunkat, helyet adunk a helyesbítésnek, amíg valóban el nem jutunk oda, ahova Isten akarja, hogy eljussunk. Ami a két éneket illeti, amelyeket énekeltek, csak egy verset szeretnék felolvasni a Jelenések könyve 21. fejezetéből a 22. verset. Egy templomot nem láttam abban, mert Isten az Úr, a mindenható az ő temploma, és azon felül a bárány. Napra sincs szüksége a városnak, sem holdra, hogy megvilágítsa, mert Isten dicsősége tündöklése szolgáltatja neki a világosságot, és a bárány a világossága. A nemzetek az ő világosságában fognak járni, és a föld királyai elhozzák majd abban az ő dicsőségüket. A második énekhez a Jelenések könyve 15. részéből, a Jelenések könyve 15. része, a ma sokaságról, amely a kristálytenger mellett van, amely győzelmet aratott a fennevad képe, és az ő névszáma felett, azután a harmadik versbe, Jelenések könyve 15. fejezetének harmadik verse. És énekelték Mózesnek, az Isten szolgájának az énekét, és a bárány énekét a következő szavakkal, nagyok és csodálatosak a te cselekedeteid, Uram, mindenható Isten, igazak és tisztességesek a te útjaid, ó népek királya. A Bibliában vannak dicsőséges igerészek, Isten igéje a maga teljes ígében dicsőséges, de amikor elolvassuk azokat a részeket, amelyek a befejezést, a tökéletességre jutást vezetik szemünk elé, amikor majd az Úrnál leszünk, amikor minden, az egész küzdelem, a pályafutásunk véget ér, és akkor az Úrral lehetünk. Énekelni és játszani fogunk Isten háfáival a kezünkben, és már nem fogunk tudni visszagondolni az összes nehézségre és szenvedésre, amit a Földön volt, hanem a régiek a múlthoz tartoznak majd, és minden újjá fog válni. Amikor ilyen igerészeket olvasunk, akkor egy honvágy fut át rajtunk, hogy azt kívánjuk, bárcsak már elérkezett volna az az idő, hogy elhagyhassuk ezt a földet. Én csak azt remélem, hogy már megszabadultunk, ahogy az ének írja énekli, a földről szakíts el engem, növeld nagyjá a hitemet, adj egy hűséges lelkületet, tégy Jézusom egészen a magadévá. Utalással arra az ige szakaszra, amit Schmidt testvér olvasott a János 15-ből, egy komoly ige szakasz, ami egyrészt elszomoríthatna, egy komoly ige szakasz, amely másrészt megörvendeztethet bennünket, elszomorítja azokat, akik elszakadtak az Úrtól, akik nem maradnak meg ő benne, és nem maradnak meg az ő igéjében. És én úgy gondolom, hogy éppen itt ebben a szövegben fel van mutatva annak a fontossága, hogy megmaradjunk az ő igéjében, hogy képesek legyünk benne maradni. Aki nincs az ő szavában, vagy nem marad meg az ő szavában, az nem is lehet és nem is maradhat meg ő benne. Aki ezt egyszer megértette, hogy az igét nem lehet elválasztani az Úrtól, hiszen ő maga az ige, kezdetben vala az ige. Aki elhagyja az igét, az elhagyja őt. Elvágja saját magát az áram, az erő és az életet adó ned ellátástól. Az emberek néha nem értenek meg minket, és noha Pál apostol így írja a leveleket, és a mi Urunk még itt is arra int, hogyha a legnagyobb jelentőséget tulajdonítjuk az igének, hogy megmaradjunk abban, egyetértsünk azzal, és hogy elutasítsunk minden olyan értelmezést, amely eltávolít minket az igétől, ami valójában egy hamisítvány. Mert az eredeti az ige, és minden értelmezés hamisítván, és amennyiben az eredeti áthatolt rajtunk, és akkor nem tehetünk mást, mint figyelmeztetünk, akkor azt az Úr nevébe tesszük, mert hiszen tudjuk és ismerjük az eredményt. Aki eltávolodik az igétől, az elvágja saját magát az Úrtól. Amennyiben megmaradtok én bennem, és az én szavaim megmaradnak ti bennetek, de hiszen ez a feltétel, és bár lenne, hogy így az Úr valóban megajándékozna kegyelemmel, hogy megmaradjunk az ő igéjében, és ne engedjük, hogy az ő igéjét eltorzítsa valaki is, ahogyan az Édenkert óta folyamatosan megtörtént a Földön, hogy a kígyó fogta Isten igéjét, és egy kicsit másképp jelentette meg azt. És már is nem az eredeti volt, hanem egy hamisítvány, méghozzá egy kegyes jellegű hamisítvány. És a halál fullánkja benne volt az egészben. Az igében, az eredeti igében az élet rejlik. Az értelmezésben a halál, maga a halál, és ezért valóban nagyon fontos, hogy megmaradjunk az igében. És ezzel együtt az Úrban is maradunk. Ez az ige szakasz a János 15-ből arra az igére emlékeztetett engem, amelyet Rusz testvér felolvasott a Jeremiás könyvének 17. fejezetéből, ahol pontosan ugyanaz az összehasonlítás található arról az emberről, aki önmagára támaszkodik, és a karját akarja hatalomnak látni, vagy hatalmasát tenni, Majd a hetedik versben ez áll, de áldott az az ember, aki az Úrban bízik, az Úrra hagyatkozik. Van egy ige a példabeszédekben, ne támaszkodj a saját értelmedre, vagy a saját okosságodra, hanem támaszkodj az Úrra. Nekünk az Úrra kell támaszkodnunk. A mi saját okosságunk félrevezet bennünket, és a végeredményben bolondnak fogunk ott állni vagy tűnni, mert ami a világ szemében bölcs dolog, az Isten szemében bolondság. És itt Isten beszélni akar hozzánk, és olyan embereket akar faragni belőlünk, akik kapcsolatban vannak vele, és az ő szavaival, és egyszerűen elutasítanak minden más dolgot. De áldott az az ember, aki az Úrban bízik, az Úrra hagyatkozik, és akinek bizodalma az Úrban van. Nem valami üres dolog, nem valami tanítás, semmi más, és az Úr az, az hasonlít a víz mellé ültetett fához, amely gyökereit a patak felé terjeszti. Oda, ahonnan a nedvesség jön, oda, ahol minden megelevenedik, ahonnan táplálkozik, oda kell kerüljenek a gyökerek, hogy gyümölcsöt teremjenek, még száraz napokon is, és amikor a hőség ránk tör, a különbség a levágott, majd az elszáradt szőlőág között, és a Jeremiás könyvében olvasható szöveg között az a következő, egy fa, amely a folyóvíz mellé van ültetve, amelyet valóban az Úr ültetett, az a mi Istenünk ültetése. Legalábbis ezt mondja a másik proféta. Ez száraz napokon is termést hoz, kapcsolatban marad az Úrral, a szőlő tőkével, és abból veszi a szükséges nedvet. És növekszik, zöldül, és virágzik, és gyümölcsöt terem, még száraz időben is. Amennyiben száraz időszakokon kell keresztül mennünk, és ez igaz, ezt mindannyian elismerjük, mégis azt látjuk, hogy Isten mindenféle módon megajándékoz gyümölcsökkel, amelyeket a szellem idéz elő bennünk, amelyeket az ige hirdetés idő idéz elő, ami abban nyilvánul meg, hogy számos ember jön az Úrhoz, gyümölcsökkel, mindenféleképpen, szellemi gyümölcsökkel, lelki gyümölcsökkel. Nem számít bármilyennel, akit Isten ültetett el, az gyümölcsöt terem. Nem is lehet másképp. És itt a János 15-ben az az ige szakasz, ahol azt írja, hogy el vannak vetve, az emberek akkor tényleg elgondolkodnak azon, hogy mi értelme volt annak, hogy a szőlőág egyáltalán a szőlőtőkünk volt, ha nem volt hajlandó a metszésre. Mert ez az, ami számít. Egyszer el kell mennetek egy szőlőskertbe, és nem csak a szüret idején, hanem tavasszal is, hogy szemügyre vegyétek a metszést, hogy a nedv ne menjen az ottani vadhajtásokba, és hogy ne legyen az egészből semmi. Meg lesz metszve méghozzá keményen, hogy az ember megijedhet, és a laikusnak kérdeznie kellene, ja igen, várj csak egy percet, itt most minden le van vágva, honnan keletkezzen itt még gyümölcs? Ja igen, éppen azért, mert minden olyan radikálisan vissza lett vágva, aztán jön a hatalmas gyümölcstermés. És éppen azért vagyunk itt, hogy a szőlősgazda egyszerűen metszeni tudja a szőlőt, de hiszen csak is a mi javunkra teszi ezt, hogy gyümölcsöt teremjünk, hogy a nedvesség ne a vadhajtásokba menjen, amelyek a fejünkbe szállhatnának, hanem az igazi hajtásokba, amelyek a szívünkbe mennek. Bár lenne, hogy Isten velünk lenne, ez a mi kívánságunk, mindannyian kívánsága. Az első krónikák 16. fejezetéből szeretnék még felolvasni. Itt volt egy dicsőséges ige, amit ma reggel nem olvastam fel, és szintén az 5. Mózes 8. fejezetéből is. Itt az első krónikák 16. fejezetében a 34. versből hadd hangoljon bennünket imádatra, dicsőítésre, Az első Krónika 16. fejezetének 34. verse. Magasztaljátok az Urat, mert ő jóságos és örökre tart az ő jósága. És imádkozzatok, segíts meg minket, segítségünk Istene. Gyűjts össze minket újra, és szabadíts meg minket a pogányoktól, hogy hálát adjunk szent nevednek, dicséreteddel, dicsekedve. És akkor jön. Áldott legyen az Úr, Izrael Istene, örökkön örökké. Isten szétszórta az ellenszegülő népet, ő összegyűjti őket egy bizonyos célból, az igének engedelmeskedve. Az engedetlenség, a megkeményedés és az elutasítás szétszóródáshoz vezet. A hit és az engedelmesség visszavezet az Úrhoz. És vissza akar minket hozni, ahogy Izrael is visszatér az ígéret természetes földjére. Mivel Istennek van egy bizonyos célja velük, pontosan így vezeti az Úr az új szövetségi gyülekezetet az ez időre adott ígéretek igéjébe, és a mi hitünk az engedelmességben holgonzódik le, Isten ezen ígéreteiben, hogy Isten beteljesítse azt, amit megígért. Az 5. Mózes 8. fejezetéből, 5. Mózes 8. fejezete a 3. versétől szeretnék felolvasni, 5. Mózes 8. fejezetének a 3. verse. Ezért megalázott téged, és megéheztetett, de aztán újra megetetett téged a mannával, amelyet sem te, sem atyáid nem ismertek, hogy ahhoz a felismeréshez vezessen téged, hogy az ember nem csak kenyérrel él, hanem hogy az ember mindazzal él, ami az Úr szájából származik. A mi Urunk végül is ezt az ígét tartotta szem előtt a hegyi beszédben, hogy az ember nem csak kenyérrel él, hanem valóban minden ígével, amely Isten szájából származik. Az íge fontosságát nem lehet eléggé kihangsúlyozni. Isten mindent az ő szava szerint cselekszik, és mindazokat, akiket elhívott a szolgálatra, akik azt teszik, amit ő megparancsolt, az ő szava szerint. Nekünk nincs saját tervünk, vagy saját programunk. Mi magunk is egy része vagyunk Isten tervének ezekben a napokban, a mi időnkre. De egy nagyon csodálatos módon így hangzik, hogy Isten kegyelmes, hogy könyörül rajtunk, ahogyan mindig is gondoskodott Izrael népéről. Úgyhogy megalázott téged, és hagyta, hogy éhséget szenved, de aztán újra táplál téged azzal a mannával, amelyet sem te, sem a te atyáid nem ismertek. És most jön a dolog csúcspontja, hogy eljutassalak téged a felismeréshez. Akkor rá kell jönni, hogy miről is van szó, hogy miért teszi Isten azt, amit tesz. Hogy elvezesselek téged arra a felismerésre, hogy az ember nem csak kenyérrel él, hanem mindennel, mindazzal él, ami az Úr szájából származik, ami az Úr szájából ered. És az ő szájából elhangzik az ő szava. De az ő szavában van Isten ereje. Amikor azt mondja, hogy legyen, akkor meg lesz. Amikor azt mondja, hogy a Föld teremjen, akkor teremni fog. Amikor azt mondja, hogy most manna essen a mennyből, akkor a manna a mennyből jön. És amikor azt mondja Mózes, üsd meg a sziklát, és én vizet fogok fakasztani, akkor Mózesnek csak meg kell ütni a sziklát, és akkor víz fog fakadni. Isten szava és Isten ereje mindig együtt van, és nekünk is egyszerűen számolnunk kell azzal a ténnyel, hogy Isten országa nem csupán szavakból áll, hanem hatalomból. Hányunkból közülünk tudatosul most, vagy hányunkban közülünk tudatosul most, hogy nem csak azért vagyunk itt, hogy Isten ígéjét halljuk, hanem azért vagyunk itt, hogy megtapasztaljuk Istent az ő erejében, hogy a hallott ige Isten erejévé válhasson számunkra. Pál apostol azt mondta, és írt a rómaiaknak, és a korintusiaknak, a keresztről szóló beszéd bolondság azoknak, akik elvesznek, de azoknak, akik megmentetnek, az Isten ereje, Isten hatalma. Már nem a te, vagy az én erőfeszítésem, hanem valójában Isten ereje. És ez az, amit meg akarunk tapasztalni. Aztán azt mondja itt tovább, ebben a szövegben, az 5. Mózes 8. fejezetében, hogy az ember nem csak kenyérrel él, és így tovább, majd a 4. versben, a ruhák, amelyeket viseltél, nem koptak el, és a lábad nem dagadt meg ez alatt a 40 év eltelte alatt. Különösen, amikor az emberek idősebbek lesznek, észreveszik ezt, aztán, amikor elmennek az orvoshoz, azt ajánlja, igen, fel kell tenniük a lábukat. Nem, de ti is hallottátok már ezt. Amikor idősebb leszel, az orvosok ilyen tanácsokat adnak, igen, de akkor még nem volt rá szükségük. Hogy öregek vagy fiatalok voltak, nem volt szükségük cipészre, nem volt szükségük szabóra sem, nem volt szükségük orvosra sem, nem volt szükség pénzre. Sem. Nem volt szükségük egyáltalán semmire. Isten velük volt. Az öltő 40 évig új és vasalt maradt. A cipő a sivatagban fényesedett volt, vagy fényes volt, semmi sem volt, sehol. Egy ferde szegély, egy cipősarok, minden rendben volt. És a Biblia azt mondja, hogy a 40 év alatt semmi sem kapott el. És én elhiszem ezt, én elhiszem. Isten képes erőt adni az embereknek, és megtartani azt, ami rajtuk van. Megtartani azt, amit viselnek. Ámen. Határozottan, hogy a mi Istenünk egy dicsőséges Isten. Csak hagynunk kell, hogy Isten munkálkodjon egyszer, és nem szabad korlátoznunk őt a hitetlenségünkkel, ahogy az angolok mondanák, határvonalat húzni neki, hanem csak bíznunk kell benne, hogy ő irányítja a teret és az időt. És ő azt mondja, az ég az én trónom, és a föld az én lábam zsámolja, hogy betölti az egész világ mindenséget. És így mi is meg fogjuk tapasztalni azt, amit eddig még nem tapasztaltunk, hogy Isten úgy bebizonyítja nekünk az ő hűségét, hogy szégyenkezve, de hálásan távozunk. Hadd olvassam fel újra a 4. verset. A ruhák, amelyeket viseltél, nem kopott el, és a lábad nem dagadt meg ez alatt, a 40 év alatt. És most újra jön, így hát ismerd fel a te szívedben, hogy az Úr, a te Istened, éppen úgy a te nevelőd, mint az apa neveli az ő fiát. Itt ismét az elismerésről, vagy felismerésről van szó. Isten okozza a szárazságot, Isten okozza az éhséget, aztán gondoskodik arról, hogy újra öntözön és etessen, aztán bemutatja nekünk, hogy mi mindent tett az ő népéért, ő megmutatja nekünk, hogy mit tett értünk is, és akkor újra jön ez az értelem és cél. Így ismert fel hát a te szívedben, nem a fejedben, hanem a te szívedben, hogy az Úr, a te Istened éppen úgy a te nevelőd is. Mit ír Isten embere a héberekhez, a zsidókhoz írt levélben. Minden fiút, akit szeret, azzal szigorúan bánik, azt megfenyíti, ti apák. Hát nem egy nagy fájdalom az, amikor a fiak tévelyegnek, és nem hallgatnak rátok, avagy nem volt-e fájdalmas számunkra, amikor meg kellett fenyítenünk, megbüntetnünk őket, de mivel szerettük őket, megtettük. Nem akartuk azt, hogy vadhajtásokká váljanak, hanem azt, hogy valóban formálódjanak. Az Úr nem csak fiakká és leányokká akar tenni minket, nem csak megváltó akar lenni, hanem a nevelőnk is akar lenni. Tudatosítja velünk, hogy az én iskolámba veszlek benneteket, azt akarom, hogy olyanok legyetek, amilyennek én akarom, hogy legyetek, és akkor a nevelésnek is vele kell járnia. És az oktatásnak néha van egy kis hátulütője is. És ez valóban része a folyamatnak, vagy hozzátartozik. Most egy összehasonlítás. Mi emberek mindig gyorsak vagyunk abban, hogy számon kérjünk másokat, hogy megfelelően helyükre utasítsuk őket, de amikor mások utalnak minket a helyünkre, az már egy kicsit kellemetlenebb. De hadd legyünk őszinték, nem az egyik neveli a másikat, hanem az Úr, ami Istenünk, ami megváltó. Az ő népe vagyunk, Isten fiai és leányai. És mivel jót akar velünk, nem ruházta fel egyikünket sem a nevelés jogával. Mit ír Pál apostol? Sok fegyelmeztetőtök van, munkafelügyelőtök van ugyan, de kevés atyátok. Munkafelügyelőket nagyon hamar lehet találni, csak az istállód a lovakkal nem lehet megtalálni. De a munkafelügyelők hamarosan ott lennének. Maga az Úr a munkafelügyelő, ő, ami nevelünk, és éppen ezért jövünk az ő igéje alá, hogy foglalkozzon velünk, hogy addig neveljen bennünket, amíg Isten embere tökéletesen helyt áll, felvértetve mindent azzal, amit Isten adni akar nekünk, és amit látni akar bennünk. Ezt itt indokolja, mondván, éppen úgy a te nevelőd is, mint ahogy az apa neveli a fiát. És a zsidókhoz írt levélben pedig még az a megjegyzés is olvasható, akivel jól véli. És teljes szívünkből hihetjük, hogy Isten jót akar velünk, jól vél velünk. És akkor jön a hatodik vers. És tartsd meg az Úrnak, a te Istenednek parancsolatait azáltal, hogy az ő útjain jársz, és féled őt. Az Isten félelem minden isteni bölcsesség kezdete. Ha egy ember tiszteli Istent és az ő szavát, akkor a kezdet már megtörtént, és az Úr kegyelmet ad a folytatáshoz. Amikor a harmadik verset itt a végéig olvastam, hogy Isten éhséget idézett elő, majd ételt adott, önkéntelenül az Ámosz 8. fejezete jutott eszembe, egy mindannyiunk számára nagyon ismerős ige szakasz, Ámosz 8. fejezete, 11. verse. Itt a következők vannak megírva. Vegyétek jól tudomásul, hogy eljönnek a napok, így hangzik Isten, az Úr kijelentése, amikor egy éhséget és szomjúságot akarok a földre küldeni, hogy minden lakosa elenyészik, de nem egy éhséget kenyér után, és nem egy szomjúságot víz után, hanem arra nézve, hogy hallják az Úr szavait. Mózes által Isten azt üzente nekünk, az ember nem csak kenyérrel él, hanem Isten minden szavával, mindazzal, ami Isten szájából származik. Ez pedig az ő szava. Isten éhséget küldött, de táplálékot is adott az éhség kielégítésére. Amennyiben Isten megígérte, hogy az utolsó napokra éhséget küld a földre, akkor gondoskodnia kellett arról, hogy kielégítse ezt a szellemi éhséget, úgy, ahogyan akkor is gondoskodott róla. Szívesen elolvasom újra, vegyétek jól tudomásul, hogy jönnek a napok. Ma, ha a mi Urunk itt lenne, azt mondaná, ma beteljesedett előttetek. Ez a szava az írásnak. Isten éhínséget küldött a földre. Én már mondtam itt egy Isten tiszteleten, amikor hazajöttem erről a legutóbbi missziós útról, és a végén ott Nairobiban prédikáltam, egyúttal egy pünkösdi püspök is prédikált, amint tudjátok, nekik felhajtott galérjuk van, nekem sok minden nem tetszik, de Isten mindent a helyére fog tenni. Ő nem nevezett ki engem arra, hogy tanítómester legyek, hanem arra, hogy ténylegesen hirdessem az ő igéjét. De ez az ember, ez egy bizonyságot tett, és én nem adom át magamnak ezt a két virágot, vagy egy csokorként sem azért, de szó szerint azt mondta Frank testvér, itt voltak a legnagyobb evangélisták Amerikából, itt volt az önök nagyszerű embere is Németországból, és több tízezren eljöttek az összejövetelekre, de semmi sem maradt meg belőle. Ezek voltak az ő szavai, semmi nem maradt meg belőle. Miután a műsornak vége volt, mindennek vége volt. Aztán azt mondja, amikor tavaly te itt voltál, és csak kétszer prédikáltál, azóta a gyülekezetünk megkétszereződött. Aztán mondott még valamit. Azt mondta, a mi embereink nagy profétának neveznek téged. Nos, igen, válaszoltam én, az nem vagyok, de ez az, amit mondott. Vagy mint egy két lábon járó Bibliának. Igenis, és én is inkább az lennék, egy két lábon járó Biblia, de Isten mindkettővel megajándékozott bennünket a profétai ígével. Nincs szükségünk többé profétára. Isten csak annyit ígért meg, hogy egy ilyeshez hasonló profétát fog elküldeni az Úr nagy és rettenetes napja előtt. Vagy azt akarja valaki mondani nekem, hogy meg lett ígérve még egy proféta. Az ilyen embernek megparancsolom, hogy maradjon csendben, vagy hagyja el a helyiséget. Itt, ezen a helyen nincs a káromlásnak kitéve sem Isten, sem Isten igéje. Itt úgy hirdetjük és úgy hisszük, ahogyan írva van, az Úr kezében a Jelenések könyve első fejezetének 20. versében csak 7 csillag volt, nem több és nem kevesebb, nevezetesen a 7 angyal a 7 gyülekezeti korszak számára, és minden más egyéb csak csalók és megtévesztők, nem pedig Isten által küldött szolgák. Ámen. Így van ez, így van ez. Valaki ezt mondhatja, nem túl kemény ez? Egyáltalán nem. Ez esetben a legnagyobb létező ösztörcsapást kellene alkalmazni, hogy az emberekre valóban kimérjünk valamit, hogy észhez térjenek. Most azt kérdezitek, ez még mindig az ige hirdetése? Avagy nem veszitek-e észre, hogy az Úr buszkósága megemész engem? Avagy nem vagytok-e tudatában annak a nagy felelősségnek, amelyel egy ilyen világméretű ige hirdetése jár? Ha valaki Isten előtt áll, és aztán végig kell nézni, amit az Úr testét szétszaggatják, az egyik jön, és azt mondja, még 7 nagy ember jön, akiket Isten használni fog, az egyik fekete, a másik fehér, a harmadik sárga lesz, és akkor felsorolják az összes emberfajtát, amire csak gondolni tudtok. Ti el sem hiszitek, hogy mi folyik körülöttetek. Hányan jönnek, és még sok mindent mást is mondanak. Nos, nekünk nincs már mire várnunk, mint a Szent Szellem hatalmas kitöltetésére, hogy Isten meghallgatott és elhitt igéje, amely a mi szívünkben van, életre kelhessen, és a mindenható teljes mértékben megnyilatkozhasson Jézus Krisztus testében. Semmi szükségünk több arra, hogy egy férfi sót rendezzen, ellenben szükségünk van arra, hogy az élő Isten kinyilatkoztassa magát mindnyájunknak. És akkor mindannyian segítséget kapunk, ami a szellemi táplálékot illetve, annak szétosztása az éhínség idejére lett meghatározva, ma már szemülre vettük ezt a József esetéből. Istennek mindig voltak útjai és eszközei, és ezt szeretném világosan elmondani, különösen a Máté 24. fejezetével kapcsolatban, azon szeretett testvéreim érdekében is, akiknek részük van a prédikálásban. Ez nem egy egyszemélyes rendszer, hanem minden testvér, aki az ígét szolgálja ebben az időben, ugyanabban az ige hirdetésben vesz részt. Ők ugyanazt a szellemi táplálékot osztják szét, nevezetesen Isten igéjét, amelyet Isten erre az időre teljes egészében kinyilatkoztatott számunkra. Az igét az isteni kinyilatkoztatás fényében hirdetjük, ahogyan az nekünk adatott. Ha pedig itt egy hűséges és bölcs szolgáról van írva, kedveseim, bár lenne, hogy Istennek 100 és 1000 hűséges és bölcs szolgával megajándékozna, de hiszen az ostobákból éppen elegen vannak, akkor legyen, hogy az Úr rendelkezze egy néhány okos és bölcs szolgákkal, akik nem önmagukban okosak, hanem akikre talán lenéznek, de Isten kegyében állnak, és hordozzák az Úr igéjét itt, és nem csak egy, itt mindenki hordozza ezt. Ez egy együttműködés, összefogással, mégpedig az isteni szeretetben való együttműködés. Nem mintha az egyik a másik fölött döntene, és azt mondaná, te ezt csinálod, te meg odamész, hanem mindegyikük az Úrnak van elkötelezve, és tőle kapja az utasításokat, és az Isten által rábízott feladatnak megfelelően végzi az ő szolgálatát. És akkor egyiknek sem kell elfoglalnia a másik helyét, akkor elég, ha mindenki elfoglalja azt a bizonyos helyet, ahova Isten helyezte őt. Azt mondtam az előbb Rusz testvérnek, ha nem akar-e Finnországba repülni, mivel minden évben ott vagyok egy hétvégére, csak egyetlen egy hétvégére, itt olyan gyakran vagyok Zürichben, olyan gyakran, néha Ausztriában és a következő ország, környező országokban, aztán a távoli országokban, aztán amikor bele nézel a naptárba, egy kicsit rosszul leszel tőle. Az idő ki van töltve. Aztán Rusz testvér egészen szerényen azt mondta, ez nem az én feladatom. Nem, mintha örültem volna ennek, örültem volna, ha repült volna, nagyon örültem volna, de ez nagyra becsülendő. Amikor Istennek egy ember azt mondhatja, ez nem az én feladatom. Az ő feladata itt van. És az egész világon ismerik a Rusz testvér és Schmidt testvér neveit. Lumbumbashiban csodálkoztam, amikor a testvérek azt mondták nekem, add át üdvözletemet Rusz testvérnek és Schmidt testvérnek. És mindenhol azt kérdezik tőlem, hogy vannak mindazok a testvérek, akik már szolgáltak az igével a különböző országban. Itt megtalálják a helyüket, és részt vesznek az ige hirdetésben. Ez a dolog nem csak nekünk van fenntartva, hanem mindannyiunknak, az Úr egész testének. Azt szeretném, hogy a testvérek mind jól érezzék magukat, hogy az Úr jól érezze magát, és hogy Isten egész népe jól érezze magát. Hogy mindannyian együtt végezzük az Úr munkáját, mert rövid az idő, és az Úr eljövetele közel van. Ő gondoskodni fog arról, hogy minden a megfelelő módon, a megfelelő időben történjen. Az éneklés és a zenejáték is nagyon megövendeztetett, és előről is mondom, mindannyian, akik hozzánk jöttök, már egy nagy család vagyunk Isten szemében. Csak elég későn ismertük meg egymást, hiszen eddig nem is tudtuk, hogy Isten hány fia és lánya van szétszorodva a Földön, de azt akarjuk, hogy mindannyian jól érezzék magukat, hogy otthon érezzék magukat. Lehet, hogy néhány dolog különbözik az Isten tisztelet külső elrendezésében, de az ige és a szellem, a tanítás mindig ugyanaz, bárhova is megyünk. Az oroszországi összejövetelek mások, mint az afrikaiak, az ottaniak mások, mint az indiaiak, és az itteni összejövetelek megint mások. Lehet egy bizonyos lenyomat, ez mindentől független, de egy dolog közös bennünk, és ez Isten szent szava. Soha nem fogom elfelejteni, amikor először prédikáltam Indiában 1964-ben, a testvérek nem engedték, hogy cipőbe menjek fel az MLB-re, és azt mondták, le kell vetned a cipődet. Igen, mondtam, de miért? De hiszen éppen azon vagy, hogy a szószékre lép. Igen, mondtam, és akkor mezitláb kell járnom. Aztán igen, mondtam, nem ismered az ige szavát? Igen, mondom, remélem ismerem. Mózesnek le kellett vetni a cipődet, gebűd, amikor belépett Isten jelenlétébe. És amikor itt és most belépsz Isten jelenlétébe, le kell vetned neked is a cipődet. Igen, mondom, ha ez a helyzet, akkor tessék, és amint már mondtam, a lábam nem volt izzad, szóval minden nagyon jó volt, és Isten megáldott. Úgy van, hogy beleilleszkedtek a folyamatba, ha ez a kívánságok, akkor ezt így kell csinálni. Tudom, hogy egyszer Görögországban nem figyeltem oda az Isten tiszteleten, és egyik lábamat a másik fölé tettem. Alig ért véget az Isten tisztelet, már is figyelmeztettek, és azt mondták nekem, ha ez még egyszer megtörténik, akkor nem prédikálhatsz többé, mert a mi népünk nem hisz abban, hogy az ember egyik lábát a másik fölé teheti. Azt mondtam, akkor egymás mellett teszem őket. Ezt megtehetem, nem de? Tehát valamilyen módon illeszkednünk kell és alkalmazunk, akár csak Pál apostol is. Köszönöm, kérdeztő, pontosan, de ez ige hirdet is mindig ugyanaz. Külsőleg lehetnek különbségek, de belsőleg, ami az igét illeti, minden egy és ugyanaz. Isten áldjon meg minket.